Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Látok, Szóljatok című bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalmunknak a címe, a mai előadásnak a címe, imé mindent újjáteszek. Ez az idézet, ez a rövid mondat a Bibliának az utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből származik, és a mai alkalommal ezzel a Jézusi kijelentéssel fogunk foglalkozni. Fogunk részletesen szólni arról, hogy mire vonatkozik ez, Jézus mit ígért meg ebben az ígéretében, amikor azt jelentette ki, hogy imé mindent újjáteszek. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném, hogyha a Bibliának a legelső könyvéhez lapoznánk, mielőtt erről a végső ígéretről szólnánk. A Biblia legelső könyve, Mózes első könyve első fejezetének a 31. versét olvassuk el, és nézzük meg, hogy a Szentírás mit ír a mi földünk teremtéséről. Mózes első könyve első fejezetének a 31. versében a következőt olvasom. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, imé igen jó. És lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az Isten 6 nap alatt megteremtette a mi földünket, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten, amikor visszatekintett a 7. napon a teremtés hetére, akkor megállapította, hogy minden, amit teremtett, az igen jó. Az Isten mindent tökéletesen alkotott, a természetet, a mi világunkat, a mi egész földünket, és benne az embert is. Az Isten az embert a saját képére, hasonlatosságára teremtette, az embert örök életre teremtette, és igen, azt lehet mondani, hogy amikor az Isten értékelte ki a teremtés munkáját, kijelentette, hogy minden tökéletes, mindent jónak teremtett. De a Szentírásban azt olvassuk egy fejezettel, vagy két fejezettel később, hogy ebben az állapotban, a kezdeti jó állapotban egy változás következett be. Abban az állapotban, ami tele volt örömmel, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy a mennyei angyalok is örvendeztek és vigadoztak együtt az Istennel a föld és az ember megteremtésén. De azt olvassuk, hogy ebbe az örömbe valami hatalmas szomorúság vegyült, hiszen az ember az Isten előzetes figyelmeztetése ellenére választotta a rosszat. Választotta az Isten akaratával való szembefordulást, bekövetkezett a bűneset, és a Szentírás arról beszél, hogy a bűn, a bekövetkezett bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent megrontott. A Szentírás arról beszél, hogy az ember, akit az Isten örök életre teremtett, halandóvá vált. Az Isten előre kijelentette az embernek, hogyha az akaratával szembefordul, hogyha a mennyei alapelveket semmibe veszi, hogyha az önzés, az én központúság törvénye teret nyer az ő életében, akkor nem lehet örök életű. Igen, amikor az ember elkövette a bűnt, igen, az Isten ki is jelentette, hogy igen, így nem lehet örök életű. Tehát az ember halandóvá vált, tehát az örök életre teremtett ember elveszítette az örök életre való jogot. Azon kívül a bűn átjárta az egész embert, megrontotta az egész emberi lényt, az egész emberi jellemet, az ember gondolkodásmódját, akaratát, jellemét. Igen, az Isten képmására teremtett ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy jellembelileg eltorzult. De még tovább folytatjuk ezt a sort, mert a bűn nem csak az emberben végzett hatalmas romboló és pusztító munkát, hanem a Szentírás arról beszél, hogy a természeten is otthagyta a maga pusztító nyomait a bűn. A Szentírás arról beszél, hogy igen, a természet is szenved emiatt. A Szentírás arról beszél, hogy a természetünk is pusztul folyamatosan a bekövetkező bűn miatt, a bekövetkezett bűn miatt. A Szentírás arról beszél, hogy az embernek a bűne odáig terjed, az ember önzése odáig terjed, hogy magát a teremtett világot, a földet is pusztítja. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy amikor az Isten kijelentette kezdetben, hogy imé minden igen jó, elmondhatjuk szomorúan, hogy a bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent átjárt. És az Isten erre a szomorú és emberi szempontból nézve reménytelen helyzetre mégis talált megoldást. Az Isten egy megváltási tervet készített az ember számára, megváltási vagy helyreállítási tervet, és ennek a tervnek az a lényege, hogy az ember ismét visszanyerheti az örök élethez való jogát, az ember visszanyerheti mindazt, amit elvesztett a bűn következtében, és ennek a tervnek, ennek a megváltási tervnek, ennek következtében két lépcsőfoka van, és két fő területre terjed ki. Az egyik területe a megváltási tervnek az ember helyreállítása. A bűn által megrontott, jellemben eltorzult embernek a helyreállítása, hogy az ember ismét Jézus képmását tudja visszatükrözni. Igen, a megváltásnak ez az egyik legfőbb témaköre, de ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiterjed a megváltás terve más valamire is. Arra, amit a címben így fogalmaztunk meg, idézve Jelenések könyve 21. fejezetét, hogy imé mindent újjáteszek. Tehát az Isten a bűn problémáját nem csak az emberben oldja meg, nem csak az embernek segít a bűnből való szabaduláshoz, hanem mindent, amit a bűn megrontott, az Isten mindent újjáteremt a megváltási terv befejező szakaszában, a megváltási terv befejezéseként. Először most egészen röviden szeretnék szólni a megváltási tervnek az első szakaszáról, az ember helyreállításáról, és utána majd részletesen fogunk szólni a megváltási terv záró szakaszáról, amelyben az Isten majd mindent újjátesz. De először röviden néhány szóban szóljunk arról, hogy mit jelent az Isten részéről az ember helyreállítása. Az ember helyreállítása magában foglalja azt, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy az ember elrendezhesse a bűneit. Hiszen az Isten kijelentette azt, hogy a bűnért járó jogos büntetés a halál. És az Isten ebben a tervben, ebben a megváltási tervben gondoskodott arról, hogy az embernek ne kelljen elszenvednie ezt a halálbüntetést, az örökké való elveszést, az örökre való elveszést, hanem legyen egy helyettes, ez Jézus Krisztus személyében valósult meg, a helyettes, a helyettesítő áldozatot ő hajtotta végre, ő mutatta be, és mindez azért volt, hogy az ember lehetőséget nyerjen arra, hogy a már korábban elkövetett bűneit rendezni tudja az Istennel. De ugyanakkor a megváltási terv még tovább terjed ebben a vonatkozásban és az ember helyreállítása tekintetében, és kiterjed arra, hogy az embernek lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak, hogy az elkövetett bűnökre bocsánatot nyerjen, hanem hogy a jellem hibáiból szabadulni is tudjon, hogy meg tudjon változni, hogy a bűnei ne kötözzék meg, hogy ne essen újra és újra vissza azokba a bűnökbe, amiről az Isten kijelentette, hogy annak az eredménye, annak a következménye a halál. Tehát az Isten gondoskodott arról, hogy mi elrendezhessük a bűneinket, de ugyanakkor arról is, hogy mi szabadulni tudjunk a mi jellem hibáinkból, a mi bűneinkből. Az Isten bemutatja az ő igéjében, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami a mennynek az alapelve, de bemutatja azt is, hogy mi a rossz, mi az ennek az ellentetje. És minden eszközt rendelkezésünkre bocsát, minden segítséget megad az embernek ahhoz, hogy meg tudjon változni, hogy az emberben ismét az isteni képmás tudjon kialakulni. És a Szentírás azt mondja, hogy ha az Isten valakinek az életében ezt el tudja végezni, valaki ismét összhangba kerül a mennyei alapelvekkel, amiben kezdetben Ádám és Éva összhangban volt. Ha valakiben ismét visszaáll a krisztusi képmás, valaki a menny alapelvei szerint megtanul élni ebben a földi életben, akkor az Isten azt mondja, hogy annak örökségként, annak jutalomként ad valamit. Amit így fogalmaz Jézus egyik kijelentésében, azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készítettem a világ alapítása óta. Tehát az Isten az ember elé célt tűz ki. Az Isten a megváltást, nem erre, a megváltásnak az eredményét és a célját nem ebben a 70-80 évben jelöli meg, ami az ember életideje ezen a földön, hanem a Szentírásban azt mondja, hogy a megváltásnak távlati céljai vannak. Az Isten nem ebben a földi életben akar rajtunk kizárólag segíteni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltásnak az ára hatalmas volt, túl nagy volt ahhoz, hogy erre a rövid pár évre szóljon. Az Isten más célt tűz ki az ember elé. Azt mondja, hogy egy olyan életet akar biztosítani az ember számára, amelyben ő mindent újjátesz, és ezzel fogunk a mai alkalommal foglalkozni. Igen, ezt tűzi a megváltott ember elé célul az Isten. Az ember úgy sokszor elgondolkodik azon, hogy vajon miért is kell nekünk a megváltásnak ezzel a részével foglalkozni? Miért kell azzal foglalkozni, hogy az Isten milyen célt tűz ki a megváltott ember elé? Miért kell foglalkozni az újjá teremtett földdel, hiszen a Szentírás olyan keveset beszél ezekről a kérdésekről, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokan idegenkednek is ettől a gondolattól, és egyáltalán az egész örök életnek a kérdése, meg az újjá teremtett föld, meg szóval ezek a kérdések olyan bizonytalanságot keltenek emberekben, és sokszor az ember úgy érzi, hogy hát talán kár is ezzel foglalkozni, és olyan idegenkedve gondolnak mindenre. De ne feledjük el, hogy a Szentírás ugyan nem beszél túl sokat erről a kérdésről, de nem véletlenül vannak igék, erre utaló határozott kijelentések a Szentírásban. És méghozzá azért, mert az Isten be akarja mutatni az ember számára, hogy milyen hallatlan örökséget akar biztosítani azoknak, milyen hallatlan értéket akar adni az embernek, annak az embernek, aki a menny alapelveit elfogadta ebben az életben, és valóban meg is valósította az életében. Az Isten felfelé akarja a mi szemünket emelni, hogy ne csak ebben a földi életben gondolkodjunk, hogy lássuk meg azt, hogy az Isten nem erre teremtett bennünket, hanem az Isten örök életre teremtett bennünket. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten életre teremtett. Miért hangsúlyozom ezt, hogy életre teremtett? Szeretnék egy bibliai történetet említeni. Jézushoz egyik alkalommal odajön valaki, és megkérdezi, hogy mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerje. És Jézus erre válaszol ennek az embernek valamit, és Jézusnak a válasza így kezdődik. Jézus azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre. Olyan érdekes ez a kijelentés, ha be akarsz menni az életre. Akkor utána elmondja Jézus, hogy ezt is ezt cselekedd. De mit akart Jézus ezzel elmondani? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy igen, amit ő a megváltottainak örökségül fog adni, az az élet. Az igazából az az élet, amit életnek lehet nevezni. Mert amit mi itt ebben a földi világban ismerünk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak nyomaiban hasonlít ahhoz az élethez, amit az Isten teremtett. Hiszen minden vonatkozásban megvan ez rontva. És az Isten valóban időnként fel akarja emelni a mi tekintetünket, hogy ne lefelé tekintsünk, hanem arra tekintsünk előre, amit ő akar az embernek adni. Olyan érdekes, hogy valóban így van, hogy mi erről keveset tudhatunk. Majd látni fogjuk, hogy azok a kijelentések is, amiket olvasunk, azok nagyon kézzelfoghatók, nagyon érthetők, de mégis majd látni fogjuk, hogy ezzel egy teljes képet nem tudunk kapni, az újjá teremtett földről, a megváltottak örökségéről. Pál apostol így fogalmaz, azt mondja Pál apostol, aki elragadtatott, ugye a harmadik égig látott kibeszélhetetlen dolgokat, és ez a Pál apostol azt mondja, hogy ő ezt állítja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Igen, ez a Pál apostol úgy volt vele, hogy szavakat nem talált rá. Azt mondja, hogy emberi fogalom kevés ahhoz, hogy mindezt leírja, amit az Isten elkészít azok számára, akik ebben a földi életben a menny alapelveivel, az ő alapelveivel összhangba hozzák az életüket. Vagy ha a Jelenések könyvét olvassuk, ott is annyira elgondolkodtató az, hogy János apostol, amikor bepillantást nyer különböző dolgokba, az örök élet részleteit is látja, akkor olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy láttam ezt, ehhez hasonlót. Vagy úgy, mint ezt vagy azt. Ő sem tudta szavakba foglalni, ő sem tudta elmondani az ember fogalom világában, az ember gondolatmenetébe beleilleszkedve, nem tudta elmondani ezeket, mert érezte, hogy az ember gondolni sem tud ilyet, megfogalmazni sem tud ilyet, amit az Isten készített azok számára, akik valóban őt szeretik. És nézzük meg ezek után ezt az ige részletet kicsit részletesebben, ahonnan az alapigénk származik, Jelenések könyve 21. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el ezt az ige szakaszt, amelyben arról szól a Szentírás, hogy Isten a megváltási tervet véghez is fogja vinni, be is fogja fejezni, és nem csak az ember megváltását, az ember helyreállítását tűzi ki célul, hanem a bűn lezárásaként nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, Isten mit ígér, Jelenések könyve 21. fejezetében az 5-től terjedő versekben a következőt olvasom. És mondta az, aki a király székben ült: imé mindent újjáteszek. És mondta nékem: írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem: meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nézzük meg ezt az igeszakaszt, és kezdjük el ezt az igeszakaszt ott, amiről az előadásunk címe is beszél, hogy az a valaki, aki a királyi székben ül. Milyen hatalmas kijelentés, aki a királyi székben ül, aki minden hatalom menjen és földön, akinek minden szava igen és ámen. Az a valaki azt mondja, azt ígéri, hogy imé mindent újjáteszek. És nézzük meg, hogy a Szentírás különböző részein mit olvashatunk arról, hogy mi mindent foglal magában az, hogy az Isten mindent újjá fog tenni. Azt hiszem, hogy talán egy kicsikét furcsa is ez a megfogalmazás, hiszen amikor azt olvassuk, hogy mindent újjá tesz, akkor ebben a mindenben valóban minden benne foglaltatik. De nézzük meg mégis részletesebben, nézzük meg azokat a konkrétumokat, amiket a Szentírás különböző részeiben olvashatunk a tekintetben, hogy mi minden lesz más ezen az újjáteremtett földön. Az Isten mi mindent fog újjátenni. Először talán a legfontosabb részhez lapozzunk e tekintetben, Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verséhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verse, a 8. versnek az első része a következő ígéretet tartalmazza. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról. Tehát hogy szól a leghatalmasabb ígéretek egyike? Hogy mit jelent, hogy az Isten minden tekintetben újjá teremti a mi földünket? Azt jelenti, hogy a legnagyobb ellenséget meg fogja semmisíteni. A legnagyobb ellenségnek, hiszen Pál apostol a halállal kapcsolatban így fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Igen, a legnagyobb ellenséget is az Isten megszünteti. Nem lesz a legnagyobb ellenségnek hatalma többé az emberiségen, az embereken. Azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban a halál, mint a bűnért járó egyetemes büntetés, mindannyiunk életének a legnehezebben feldolgozható ténye. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ennél nehezebb kérdés az emberi életben nincs. Szembenézni az elmúlással, szembenézni a halállal, valóban ellenség. És figyeljük meg, amikor a Szentírás arról beszél, hogy halál majdnem mindig hozzáteszi a könyhullatást is. Azt mondja, hogy elveszi a halált örökre, és letörli a könyhullatást minden orcáról. Igen, legnagyobb ellenség. A Szentírás így fogalmaz egy helyen, a zsidókhoz írott levélben a Szentírás azt mondja, hogy Isten megszabadítja azokat Jézus Krisztus által, akik teljes életükben a haláltól való félelem miatt rabok voltak. Mennyire elgondolkodható, és mennyire találó ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, azért van a megváltás terve, és azért volt ez a mérhetetlen áldozat, hogy Isten szabadulást tudjon hozni azok számára, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ember szinte teljes életében fogva van a haláltól való félelem miatt. Úgy gondolkodjunk el, hogy milyen ritka az a gyerek, amelyik ne félne a haláltól, amikor először tudatosan szembesül a halál tényével. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekkortól kezdve már elkezdődik a haláltól való félelem, és alig van olyan periódusa az emberi életnek, hogy az embert ez ne nyomasztaná, ne gyötörné ez a kérdés. Igen, a haláltól való félelem miatt az ember teljes életében szinte rab. És amikor az Isten azt mondja, hogy újjáteremti, mindent újjáteremti, az egész földünket újjáteremti, akkor azt mondja, hogy ebbe az is beletartozik, hogy ezen a földön nem lesz úr többé ez az ellenség, a halál. Hiszen miért nem? Miért nem? mert az Isten azoknak fogja az újjáteremtett földet örökségül adni, akik a bűneiből megszabadultak, akik a menny alapelvével összhangra jutottak. És ahol nincs bűn, ahol az ember nem lázad az Isten törvénye ellen, ahol a szeretet törvénye uralkodik, ott nincs a halál. A halál csak ott uralkodik, ahol az Isten törvényével való szembefordulás, lázadás és bűn uralkodik. És az Isten azt mondja, hogy igen, eltörli, elveszti a halált örökre, és letörli a könnyhullatást minden orcáról. De nézzük tovább, mit mond a Szentírás, hogy mi minden vonatkozásban teremti Isten újjá a földet. Nem csak azt mondja, hogy a halál nem lesz, hanem a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol a következőket mondja. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének a 21. versében azt mondja Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, ezt mondja, hogy ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy igen, örök élet lesz. A megváltott embernek Isten visszaadja az örök életet. De ezt az örök életet nem egy nyomorúságos testben kell leélni, amely a betegséget ismeri, amely valóban nyomorúságos, hanem azt mondja, hogy olyan teste lesz a megváltottaknak, amely Jézus Krisztus testéhez hasonló, amelyet a bűn nem rontott meg, dicsőséges, halhatatlan, örök életre alkalmas test. A Szentírás több helyen foglalkozik ezzel a kérdéssel, több helyen foglalkozik azzal, hogy akkor tulajdonképpen az emberből mi fog maradni, vagy az ember milyen vonatkozásban lesz ugyanaz az ember, aki ebben a földi életben felvette a bűnnel a küzdelmet és jellemet, isteni mintára jellemet fejlesztett, és a Szentírás a következőket mondja ezzel kapcsolatban. Szeretnék 3 Biblia verset felolvasni. Először a Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. versét olvassuk el. A Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. verse a következőt mondja. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mit mond ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers azt mondja, hogy az ember a bűn következtében sötétségben van, lelki sötétségben van. Az ember a bűn következtében a halálnak, az elmúlásnak a fogja. És az Isten azt mondja, hogy igen, ő szól, hogy sötétségből világosság legyen. Ahogy a teremtésnél az Isten világosságot teremtett, és mindent teremtett. Azt mondja, hogy ugyanígy az ő legyen szavával, az ő teremtő szavával, emberi életekben is, akik vágyódnak az Isten után, akik valóban vágyódnak az isteni alapelvek megvalósítása után, az Isten közelsége után, azoknak az embereknek az életében az Isten szól, és a sötétségből világosság lesz. Ő gyújt világosságot az emberi szívben. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek ebben a földi életben az egyedüli kincse. Azt mondja, hogy az ember ebben a földi életben múlandó, romlandó, romlandó testben van, nyomorúságok veszik körül, elmúlás vár az emberre. De azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek az egyedüli kincse. Az a kincs, amikor az Isten a sötétségből világosságot gyújtott az emberben, azaz az ember már nem a sötétségben, nem a bűnben él, hanem az Isten világosságában él. Igen, ez az a kincs, ami az emberé. Ez az egyedüli kincse az embernek. És mit mond Pál apostol? Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Igen, kincs, de cserépedényekben van. Romlandó, múlandó, nyomorúságos testben. És nézzük meg Pál apostol, hogy folytatja tovább ezt a gondolatot más összefüggésben, a Timóteushoz írott 2. levél 1. fejezetének a 12. versét olvassuk el. A Timóteusi 2. levél 1. fejezet 12. verse a következőt mondja. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mit mond Pál apostol? Ő biztos benne, meg van arról győződve, hogy igen, neki meg kell halni. Ugye mondja is a Timóteushoz írott levélben itt két fejezettel később, hogy ő tudja, hogy az ő elköltözésének, az ő halálának az ideje beállott. De miről volt meggyőződve? Hogy az ő kincsét, az ő megváltozott életét, az ő megváltozott jellemét, amelyben ő valóban összhangra jutott az Isten akaratával. Igen, ezt a kincset az Isten meg fogja őrizni a manapra. Az ő teste meghal, elporlad. De a feltámadáskor majd Isten már nem cserépedénybe fogja visszahelyezni ezt a kincset, hanem milyen testbe, olyan testbe, amiről az előbb olvastunk, ami dicsőséges lesz, nem nyomorúságos, amely Jézus Krisztus testéhez hasonlatos lesz. És nézzük meg, hogy a Szentírás erről hogy beszél, erről a tényről, a feltámadásnak erről a tényéről. A Korintusi első levél 15. versében, a Korintusi első levél 15. fejezetében, a 35-től terjedő versekben, tehát a Korintusi első levél 15. fejezetének a 35. versétől kezdve a következőt olvasom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Balgatag. Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, talán nem is olvasom tovább. Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy igen, így lesz majd a megváltott emberek esetében is. Hogy ahogy az a búza szemet elveti az ember, vagy akármilyen gabonának a magvát elveti, az a gabona mag nem fog tovább élni önmagában, mert az megrothad a földben. De mégis az a mag, az hordja az egész búzának, vagy árpának, vagy teljesen mindegy, annak a növénynek minden jellemzőjét. Az összes jellegzetessége benne van. És amilyen az a mag, amit elvetettek, az fog kikelni. Igen, ezt a példát mondja a Szentírás a feltámadásra vonatkozóan, hogy igen, örök életre alkalmas testben, tehát nem ebben a nyomorúságos testben, de ugyanabban a személy azonosságban. Ugyanazok, akik voltunk itt ebben a földi életben. Igen, Isten ugyanazt a személy azonosságot fogja visszaadni a megváltott embernek. De többet már nem cserépedényben lesz ez a kincs, hanem halhatatlan, örök életre alkalmas testben. És ehhez az első két gondolathoz szeretnék még egy harmadikat is társítani, hiszen első pontként megjegyeztük ugye, hogy a mindent újjáteszek vonatkozik arra, hogy nem lesz halál, az Isten eltörli a halált, örök élet lesz. A második pontként megemlítettük, hogy Isten az örök élethez alkalmas testet ad az ő megváltottainak, és ehhez az első két ponthoz szeretném még idézni Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. versét. Itt bizonyos értelemben ismétléssel találkozunk, ugyanezt a gondolatot erősíti meg, de még valamit hozzátesz. Azt mondja a 21. fejezet 4. verse, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés. Tehát mindez, azt mondja, az elsőkhöz tartoztak, a bűnvilágához tartozott mindez. Sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak, és az Isten mindent, de mindent újjáteremt. Nézzük meg ezek után, hogy mi minden lesz még más az újjáteremtett földön. A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, már az Éden kertjében, az Isten hasznos foglalatosságra, munkára teremtette az embert. A munka öröm és gyönyörűség volt. A bűneset után a munka nehézzé, terhessé és fárasztóvá vált. Így is hihetetlenül sok áldást jelent a munka. Szóval az áldás jellege így is megmaradt a munkának. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy meg lett nehezítve, és A munka nem olyan, ahogy az Isten az eredetileg teremtette, fáradtsággal egyeretek kenyeredet. Igen, fáradtságos, nehéz, sokszor kilátástalan, reménytelen, cél nélküli vergődés az ember munkája. És nézzük meg, hogy e tekintetben mit mond a Szentírás, hogy a megváltottaknak milyen lesz a tevékenységük, mit ír erről a Szentírás. Azért is lényeges erről a kérdésről szólni, mert nagyon sokan úgy tekintenek az örök élet felé, mint ami az abszolút semmit tevésnek az időszaka. Nagyon sok emberben rossz érzéseket kelt ez, hogy hát az unalomnak a teljessége lesz az, ahol semmit nem lehet tenni. De nézzük meg, hogy a Szentírás egészen másról beszél. A Szentírás azt mondja, hogy igen, már az Éden kertjében is volt munka, hasznos, értelmes munka, és az újjáteremtett földön is lesz. De nézzük meg, hogy más lesz az a munka, mint amit itt a földön ismerünk a mindennapi életben. Ézsaiás könyve 65. fejezetéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 21. és a 22. verséhez lapozzunk, és olvassuk az igét. Házakat építenek. Ugye itt arról beszél a 17. vers, hogy mi új egeket és új földet teremtek. Tehát ugye mindenképpen erről az időszakról szól, majd erről fogunk majd később szólni, hogy azért milyen értelemben ez egy kettős profécia. De nézzük meg, mit mond. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plantálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népen élete, és kezeik munkáját elhasználják, választottaim. Mit mond a Szentírás ebben az ige szakaszban? Arról szól, a mi fogalmainkhoz közeli fogalmakat használ, és azt mondja el, hogy igen, lesz értelmes tevékenység, lesz hasznos tevékenység. Ugye az emberhez ezek a fogalmak állnak igazából a legközelebb. És azt mondja, hogy igen, lesz hasznos, értelmes tevékenység, de mi lesz a különbség a mostani munka és az ottani munka között? Hányszor dolgozik az ember a hiába valóságnak? Hányszor dolgozik azért az ember, hogy más élvezze annak a gyümölcsét? Igen, a munka ilyenné vált a bűn világában. És Isten azt akarja hangsúlyozni, hogy az ottani tevékenység az nem cél nélküli tevékenység lesz, az nem eredmény nélküli tevékenység, hanem értelmes tevékenység, aminek célja van, aminek eredménye van, és aminek örülnek mindazok, akik végzik. Egy más helyen, Lukács evangéliumában olvasunk erről, a kiosztott gyírák példázatában Jézus egy utalást tesz arra vonatkozóan, hogy Isten be fogja majd vonni a megváltottakat egy olyan magas rendű tevékenységbe, amit mi most emberileg nem tudunk elképzelni, de az Isten utalást tesz arra, hogy igen, ott nem lesz semmit tevés, hanem hasznos, felemelő munka lesz. És valóban a megváltott ember az Isten szolgálatában lesz. Tehát a tevékenységét, a munkakörét maga Isten fogja meghatározni a megváltott embernek. Igen, lesz tevékenység, de ez a fajta, amiről a Szentírás így beszél. Nézzük meg egy másik vonatkozását is ennek az újjáteremtett földnek, és nézzük meg, hogy mennyire élesen különbözik a mi világunktól, és az általunk megszokottaktól, amiről Ézsaiás könyve 35. fejezete szól. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. versét így olvasom. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Szeretném megkérdezni, hogy mi ebben a földi életben ismerjük-e az örömet igazából? Ismerjük-e mi az örömet igazából? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az, amit mi ismerünk, az csak töredéke, vagy valami árnyképe annak, ami igazából öröm. Nem ismerjük igazából az örömet. Mert hogyha valami öröm is van az ember életében, figyeljük meg, hogy az milyen gyakran, sőt, mindig ürömmel társul. Mennyire nem ismerjük a maradéktalan örömet, az igaz boldogságot. És azt mondja a Szentírás, hogy az újjáteremtett földön olyan öröm lesz, amit mi igazából most elképzelni nem tudunk. Azt mondja, a Szentírás olyan érdekes kifejezést használ, azt mondja, hogy az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. Azt hiszem, hogy az örömnek Talán ez a leghangsúlyosabb kifejezése a magyar nyelven, hogy újjongás. Talán ennél hangsúlyosabban nem lehet kifejezni azt, amikor valami kifejezhetetlen öröm. És azt mondja, hogy igen, meg fogják ismerni a megváltottak, hogy mit jelent az igazi öröm, amit most a bűn miatt nem ismerhetünk igazából. De azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön, és vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Mi okozza ezt az örömet? Mi az, ami ennek az örömnek táptalajt ad? Ugye, amiről az előbb már szóltunk, tehát, hogy halál nem lesz, szenvedés, nyomorúság, fájdalom nem lesz, de azon kívül még valami fogja az örömöt táplálni az emberben. Ugyanennek a fejezetnek a versét olvassuk el, a 7. versnek az első részét. Nagyon érdekes kijelentést találunk itt. Lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá. Milyen érdekes ez a kijelentés. Mit jelent ez vajon, hogy tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vá. A jellegzetessége, hogy tehát ugye amikor mondjuk megy valaki tikkasztó száraz úton, és felfrissülésre vágyik, és a távolból azt látja, hogy ott van egy tó. Ott van egy hűsvízű tó, amiben majd a szomját csillapíthatja. És amikor az ember közel ér, akkor mit lát? Hogy csak egy déli báb volt, csak egy ábránd volt, csak egy vágy volt. És mit mond az Újföldről a Szentírás? Hogy ott tóvá lesz a déli báb. Tehát nem lesz semmi olyan, amiről az ember azt, hogy én ezt nem tudom elérni. Nem lesznek olyan vágyak, amelyeket nem lehet megvalósítani. Érzése, hogy igen, nekem hiányzik valami. Nekem nem teljes még így a boldogságom, mert valamit nem tudtam még elérni. Nem lesz ilyen. Azt mondja, minden cél elérhető és megvalósítható. De nézzünk még egy másik igehelyet, ugyancsak Ézsaiás könyvéből ennek a gondolatnak a kapcsán egyet lapozzunk vissza a Szentírásba a 32. fejezethez. A 32. fejezet 17 és 18. verseiben ezt olvasom. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. És biztonság. Szeretném megkérdezni, hogy nem erre vágyódunk mindannyian? Nem erre vágyódunk az életben mindannyian? Békére, nyugalomra, biztonságra. Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki a lelkében, a szívében ne vágyódna erre. És az Isten azt mondja, hogy igen, ebben a vonatkozásban is újjáteremti ezt az egész földet. Igen, ott béke, nyugalom és biztonság lesz. És még egy vonatkozását szeretném megemlíteni az újjáteremtett földnek, ennek a két biblia versnek az alapján, amit az előbb olvastunk. Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy öröm lesz. De mit olvastunk a 35. fejezet 10. versében? Milyen öröm lesz? Azt mondja, hogy örökös öröm lesz. Itt ebben az utóbbi idézett biblia versben, a 32. fejezet 17 és 18. versében pedig azt olvastuk, hogy mind örökké. Tehát, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind örökké. Tehát mit mond a Szentírás? Nem csak, hogy öröm lesz. Nem csak, hogy béke, nyugalom és biztonság, hanem ezek állandóak lesznek a megváltott ember életében. És azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben is hihetetlenül sokat szenvedünk ebben a földi életben. Azt hiszem, hogy nincs ember közöttünk, aki ne szenvedne ettől a ténytől hihetetlenül sokat, hogy nincs állandóság ebben az életben. Semmilyen viszonylatban, se az ember életében, az egészségében, a fizikai állapotában, de az emberi kapcsolatainkban sem, a körülményeinkben sem. Semmiről nem mondhatjuk azt, hogy ez most biztos, ez örökké így marad, ez változhatatlan. Ugye az egészségünk egyik pillanatról a másikra mehet tönkre, vagy veszhet el. Az emberi kapcsolataink egyik pillanatról a másikra bomolhatnak fel. Egy biztos munkahelyünk, amiről úgy gondoltuk, hogy hát igen, ez a megélhetésünket teljesen biztossá teszi. Egyik pillanatról a másikra bomolhat fel. Valóban azt lehet mondani, hogy nincs az emberi életnek egy olyan pontja, amire azt lehet mondani, hogy ez most már örökre így van. És azt mondja az Isten igéje, hogy ott öröm, béke, nyugalom, biztonság lesz, és mindez örökké. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy mindezt igazából valóban nem tudjuk felfogni, mert mi egészen máshoz vagyunk sajnos hozzászokva ebben az életben. És még egy vonatkozását említsük meg a Szentírásból ennek a kérdésnek, hogy az Isten milyen vonatkozásban teremti újjá a Földet. Ézsaiás könyve 65. fejezetéből a 17. verset olvassuk el. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. verse. Két gondolatot is látunk itt ebben a Biblia versben, két ígéretet. Mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Először a Biblia vers másik részével foglalkozunk. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy újjá teremt Isten mindent, és a régiek még csak ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Milyen hatalmas ígéret ez? Szeretném megkérdezni, hogy van-e közülünk olyan ember egyáltalán az életben, akinek ne lennének fájó emlékei? Van-e olyan ember közülünk, aki elmondhatna az életből, hogy soha egyetlen egy sebet nem kaptam, és nekem semmi nem fájt ebben az életben? Én azt hiszem, hogy mindannyian ebben az életben sok-sok sebet kaptunk, és mindannyian az életben tele vagyunk fájó emlékekkel. És milyen gyakran van úgy az ember, hogy amikor azt hiszi, hogy valami már begyógyult az életében, az idő elfeledtetett bizonyos dolgokat, legalábbis úgy gondoljuk, és akkor történik valami, egy élethelyzetbe belekerülünk, és a régi sebek föltépődnek, fölszakadnak. Igen, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fájó emlékezés az életünket nagyon sok tekintetben keserűvé teszi. És mit mond ez az ige itt? Hogy amikor az Isten mindent újjáteremt, akkor a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy az ember el fogja veszíteni a tudatát, az ember el fogja veszíteni azt, hogy honnan jött, az ember el fogja felejteni azt, hogy mibe kerül az ember megváltása, hogy Jézus áldozatába került. Nem, ez nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy még ingyen sem említetnek. Pál apostol azt mondja, hogy én pedig állítom, atyám fiai, így fogalmaz Pál apostol, hogy az a dicsőség, amelyben majd részünk lesz, nem hasonlíthatók ahhoz a szenvedéshez, amit nekünk most itt szenvedni kell. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy igen, lehet, hogy most itt szenvedni kell, lehet, hogy fájó emlékeink vannak, de azt mondja, hogy amit az Isten készít a megváltottak számára, az olyan dicsőséges lesz, hogy ezek a dolgok ingyen sem említetnek. Annyira eltörpül ahhoz minden, hogy nem lesz egy olyan fájó emlék, ami az embernek a gondolatát, vagy az embernek a lelkét keserűséggel töltené el. És ugyanakkor nézzük meg a Biblia vers első részét. A 17. vers azt mondja, hogy mert imé új egeket és új földet teremtek. Tehát az Isten kimondja, hogy igen, az egész földünket újjá teremti. Igen, olyanná teremti, amin a bűnnek a rombolása már nem lesz látható, a bűn nyomait már nem fogja magán viselni. Most is gyönyörű ez a természet, még így bűn által megrontva is, legalábbis vannak csodálatos és gyönyörű részei. De az Isten azt mondja, hogy úgy fogja újjá teremteni, hogy azon valóban a pusztításnak és a rombolásnak semmi nyoma nem lesz. És a Szentírás arról beszél ugyancsak Ézsaiás könyvében, hogy semmi nem lesz, ami ezt a földet pusztítaná. Az állatok azt mondja, hogy szelídek lesznek, nem lesz semmi, aminek a természete vad lenne, aminek az élet eleme, az ösztöne a pusztítás lenne. Nem, semmi nem lesz, ami a természetet pusztítaná, vagy ami ártalmas, vagy ami veszélyes lenne. És ezek után térjünk vissza az alapigénkhez, Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Jelenések könyve 21. fejezetéhez, az 5. vershez. És így olvasom még egyszer az igét. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Igen, erről szóltunk, hogy mi mindent mond a Szentírás, hogy milyen vonatkozásban teremti Isten újjá a mi földünket. De nézzük meg, hogy folytatódik ez a Biblia vers tovább. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. A Bibliának ez a része az én számomra mindig annyira elgondolkodtató, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legkedvesebb kifejezés a Szentírásban számomra ez, amikor az Isten kijelent valamit, az Isten mond valamit, és utána még egyszer megerősíti. Miért? mert az Isten pontosan tudja, hogy a bűn által megrontott ember számára, annak az embernek a számára, aki tele van véve nyomorúságokkal, a bűnnek mindama kihatásával és következményével, nem természetes, szinte valószerűtlennek tűnik, amikor az Isten azt mondja, hogy mindent újjátesz. És mindaz, amiről szóltunk, amiről a Biblia határozott kijelentéseket tesz, az ember hajlamos arra, hogy úgy legyen ezzel, hogy igen, hát nagyon szép és nagyon jó, de hát ez szinte meseszerű, annyira hihetetlen, hát ez valóban így lesz, vagy így lenne. És nézzük meg, az Isten pontosan tudja az embernek ezeket a gondolatait. Pontosan tudja, hogy mennyire ehhez vagyunk kötve, amit látunk, és mennyire nehezen tudjuk elképzelni és valóságnak tekinteni az Isten ígéreteit. És amikor kijelenti, hogy mindent újjáteszek, akkor hozzáteszi, mintha azt mondaná, hogy ember ne kételkedj. És hozzáteszi, és azt mondja, hogy írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. Az az Isten, aki ezt kijelentette, biztosak lehetünk benne, hogy mindezt valóra is fogja váltani. És utána így folytatja a 6. versben, és mondta nékem, meglett. Milyen érdekes, azt mondja, hogy meglett. Hogy kerül ide ez a Biblia vers, vagy ez a kifejezés, hogy meglett? Hol olvasunk ehhez hasonlót a Szentírásból, hogy meglett? Úgy azt hiszem, hogy Jézus halálakor elvégeztetett, meglett. És miért idézi itt, a Jelenések könyve ezt a kijelentést, hogy meglett? Miért? Mire utal? Jézus áldozatára. Igen, Jézus áldozata a garanciája annak, hogy mindez valósággá fog válni. Mert ahogy Jézus elkezdte a megváltás tervét az ember helyreállításával, ahogy Jézus az életét adta azért, hogy emberekben valóban ismét helyreállhasson az isteni, a krisztusi képmás, hogy embereket a bűntől megszabadíthasson, ahogy ez valósággá vált Jézus áldozata, ez is ugyanolyan bizonyosan meg fog történni, és be fog következni, hiszen a megváltást mindezt magában foglalja. Nézzük meg, hogy folytatja tovább. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mit mond? Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Ő elkezdte a megváltás tervét, de be is fogja fejezni. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus halálával véget érne. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus nem tudná az újjá teremtett föld örökségét adni a megváltottaknak. Nem lenne teljes. Így lesz teljes a megváltás terve. És nézzük meg, hogy fogalmaz tovább. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit mond? A szomjazónak. A szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit jelent az, hogy szomjazó? Ugye az élet vizének forrása, ugye erről a Jelenések könyve beszél, hogy ugye ez majd a megváltottaknak az öröksége lesz, de nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából. Mit jelent az, hogy az Isten a szomjazónak fogja mindezt adni? Szeretnék ezzel kapcsolatban két Biblia verset olvasni, de mielőtt fölolvasnám a Biblia verset, szeretném megkérdezni, hogy valóban ki a szomjazó ember. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy az Isten az újjáteremtett föld örökségét ugyan oda tudja adni az embernek. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy egy olyan életet éljen, hogy ne legyen ott halál, hogy ne legyen ott elmúlás, ne legyen ott szenvedés. Az a szomjazó ember, aki vágyódik ezek után, az áldások után, ez a szomjazó ember. A Szentírás azt mondja, hogy nem ezt jelenti, hogy valaki szomjazó. Két Biblia verset szeretnék megemlíteni, egyiket Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 6. verset így olvasom. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. verse. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy az a szomjúhozó ember, aki nem csak azután vágyódik, hogy örökké éljek, hogy ne legyen szenvedés, ne legyen könnyhullatás, hanem miután vágyódik? Aki az igazság után vágyódik. Még egy igét hadd olvassak Ézsaiás könyve 55. fejezetéből. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse a következőt mondja. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse ezt mondja. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem, 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 Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Figyeljük meg ebből az egész Biblia szakaszból, mi tűnik ki, hogy a szomjúhozás, meg az éhezés, ugye ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy valaki lelkiekben vágyódik valami után. Meg után. Nem csak elméleti igazságot akar az ember, nem csak valami jobb körülményt akar magának. Nem, nem erre terjed ki az embernek a szomjúhozás, az igazi szomjúhozás. Azt jelenti, hogy valaki vágyódik az Isten után, az Isten közelsége után, vágyódik arra, hogy az igazság elvei testet öltsenek az ő életében. Igen, ezt nevezi a Szentírás szomjúhozó embernek. Tehát nem az az ember a szomjúhozó ember, és nem az az ember fogja meg elnyerni az újjáteremtett föld örökségét, aki valóban vágyódik egy jobb életre, egy olyan életre, ahol a körülmények mind-mind ideálisak. Nem az a szomjúhozó ember, és nem azt fogja elnyerni, hanem aki az Isten közelsége után vágyódik. És figyeljük meg, hogy miért. Mert a Szentírás színről színre látható lesz általuk. Tehát közvetlenül látni fogják az Istent. Az Isten együtt lakik vele. Velük. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezete, hogy az Isten sen van. És utána azt olvassuk, hogy látják az ő orcáját színről színre. Igen, ez lesz a messzott embernek a legnagyobb jutalma. És aki ezután vágyódik, aki az Isten közelsége után vágyódik, aki arra vágyódik, hogy ne az önzés alapelvét kövesse az életében, ne a bűnben éljen, hanem valóban az isteni elveket valósítsa meg az Isten közelségében, az Istennel összhangban, az az ember fogja elnyerni örökségképpen mindazt, amiről idáig szóltunk. Igen, de az előfeltétele annak, hogy valaki az igaz élet, valóban az Krisztusi élet, amit Krisztus bemutatott, azután, az élet után vágyódjon. És nézzük meg ezek után a 7. verset, így olvassuk Jelenések könyvében. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Itt is azt mondja, hogy aki győz. Igen. Tehát, hogy az ember az újjáteremtett földet, a minden vonatkozásban újjáteremtett földet elnyerhesse, ehhez mi szükséges a győzelem. Hogy szomjúhozzon az Isten közelsége után, és hogy győzzön a bűnei felett, győzzön önmaga felett. Ehhez minden segítsége rendelkezésre áll. Az Isten minden erejét adja ahhoz, hogy az emberben ez meg is tudjon valósulni. És akiben ez megvalósul, arról azt mondja a Szentírás, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. Mindent. A teljes újjáteremtett földet, Isten minden áldását elnyeri az az ember. És azt mondja, hogy és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A Szentírás azért beszél ezekről a kérdésekről. Nem túl sokat szól a Szentírás erről a kérdésről, de azért szól erről a kérdésről, hogy valóban az ember megismerje azt a célt, amit az Isten az ember elé tűzött. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen is lehet ez az élet, amiről szóltunk, mi ez a cél, amit Isten mindannyiunk elé tűz, és mi ez a cél, amit az Isten legjobban szeretne, hogy mindannyian elérjünk, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ennek milyen lehet az értéke, hogyha végig meggondoljuk azt, hogy Jézus milyen áldozatot hozott ezért, hogy az Istennek milyen kimondhatatlan áldozatába került az, hogy emberek elnyerjék ezt az életet, akkor azt hiszem, hogy valóban valami halvány fogalmat tudunk arról alkotni, hogy mit jelent az élet abban a maga valóságában, ahogy az Isten azt megteremtette, és majd újjá fogja teremteni. Igen, ezért volt ez az áldozat, az Istennek ez az áldozata, és ezért van az Isten minden egyes személyes munkája minden ember életében. Az Isten fáradhatatlanul küzd minden egyes emberért, de miért? Miért teszi? Hogy az ember elérje azt, amit az Isten akar neki adni, amire az Isten eredetileg teremtette. Igen, ezt a célt tárja az Isten az ember elé, ezt a minden szempontból újjáteremtett földet. Köszönöm szépen a figyelmet, és mához 2 hét múlva folytatódni fog ez az előadás sorozat, az utolsó alkalomra sor kerül, aminek a címe Jobb a szomorúság a nevetésnél. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Thank you.